Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott Efézusi levélből, a 4. fejezetből felolvasott szakaszból olvasom, a 22. verstől a 24. versig terjedő ige szakaszt. Tehát Efézus 4. fejezet 22-től a 24. versig terjedő ige szakasz. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Hetek óta, testvérek, az Efézusi levéllel foglalkozunk. Aki végigkövette az ige hirdetéseket, azoknak nem újdonság ez a mai szakasz. Azoknak, akik annyira még nem mélyültek el ebben, azoknak szeretném összefoglalni, hogy mivel foglalkoztunk, és hogy Pál hogyan is beszél a leveleiben. Pál egy nagyon egyszerű sémát követ, de annál hatékonyabb ez és logikusabb a tanítása. Levelei első felében lelki-szellemi igazságokat oszt meg. Olyanokat, amelyeket az ember elsőre szinte el sem tud képzelni. Ezek teljesen újak számunkra. Olyanokat hallhattunk, hogy megváltottunk, megváltásban van részünk, hogy már eleve elrendeltettünk Isten végzése szerint mindenre, amit örököltünk, azaz az üdvösségre, azért, hogy őt magasztaljuk mindezért. Megismertette velünk az apostol azt, hogy szentek vagyunk, nem csak bizonyos emberek szentek, akik nagyon jók, hanem az egész gyülekezet szent, aki Krisztusban van, minden egyes hívő szentnek neveztetik. Megtudtuk továbbá, hogy Krisztust feltámasztotta testben Isten. És ahogy őt feltámasztotta testben, úgy minket is már új életre támasztott föl lelkiképpen ebben az életben. Megtudtuk azt is, hogy a mennyekbe ültetett fel minket Krisztussal együtt. Ez is egy egészen elképesztő kijelentés, és hogy mi már most bizonyos értelemben a menny világához tartozunk. A levelei második részében, így az Efézusi levélben is, konkrétan a levél felénél, a szellemi, lelki igazságok kijelentése után az apostol rátér az előzőekben elmondottak gyakorlati konzekvenciájára. Ezért hangsúlyozza azt az apostol, hogy az elhívásunkhoz méltó életet éljünk. Azt mondja, a hit nagykorúságában és egységében. Múlt héten is már egy ilyen szakasszal foglalkoztunk, és most az apostol folytatja az Isten új társadalmával szemben támasztott elvárások bemutatását, vagyis annak a leírását, amely az előzőekből következik. Ennek a múlt héten a közösségi aspektusát láttuk, azt, hogy arra kaptunk elhívást, hogy mint Isten népe egységben éljünk, volt arról szó, hogy a zsidók és a pogányok most már Krisztusban egyek, nincsen különbség zsidó és nincsen különbség pogány között. Arról is beszéltünk, hogy mindenki kegyelmi ajándékot kapott, mindenkinek megvan a szerepe a gyülekezetben, senki sem kisebb, senki sem nagyobb. Mindenki ugyanolyan fontos. Az apostol ezek után pedig az egyénhez fordul, és arról beszél, hogy egy szent életre kaptunk elhívást, ezért ahhoz méltón szentül kell élnünk. Azért különösen izgalmas ez a rész, mert itt tudjuk meg, hogy a keresztény ember mit kezd a korábban elhangzottakkal. Ha nem következne a szellemi-lelki igazságok után semmi, akkor lenne az egészről egy kijelentett tudásunk, de ez a kijelentett tudás lebegne a levegőben. Nem tudnánk vele mit kezdeni, nem tudnánk ezt személyessé tenni. Az egész szakasz rendkívül gyakorlati, mert egy általános emberi problémát érint, azt, hogy hogyan változzunk. A változásról szól. Ugyanis mindenki változni akar. Ez a változás, ez a téma, az egy bestseller. Keresztényeket és nem keresztényeket érint egyaránt. Tonnányi könyv jelenik meg, ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor azt hiszem, hogy ezt látjuk. arról, hogy hogyan tudunk megváltozni. Vallási, pszichológiai, spirituális jellegű művek, amelyek erre keresik a választ. Beszélgető műsorok, különféle tanácsadások foglalkoznak ezzel. És ezen túl, szűkítve a kört, a keresztényekre keresztények számára különösen fontos ez, ugyanis van egy általános tapasztalatunk, és azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak van. Nevezetesen az, hogy keresztényként Úrnak valljuk Jézust, megtértünk, azonban mégis sokan úgy érezzük, hogy hát nem nagyon változik semmi, nem nagyon haladnak előre a dolgok. Ugyanúgy vannak problémáink önmagunkkal, vannak problémáink továbbra is az indulatainkkal, a vágyainkkal, továbbra is követünk el bűnöket, olyan bűnöket, amelyeket korábban követtünk el, és amelyekről azt hittük, hogy egyszer is mindenkorra leszámoltunk velük. És amikor Pál apostol sorait olvassuk, akkor nem egy levegőbe beszélő ember sorait olvassuk, hanem egy nagyon is realista emberét. Pál sem beszél arról, hogy most már keresztények vagytok, pontot teszek a mondat végére, innentől kezdve nincs is mit írnom, éljetek úgy, ahogy akartok. Pál apostol felszólító módban írja, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Pál keresztényeknek ír, olyanoknak, akik már megismerték a Krisztust, Istennek benne felajánlott szabadítását. Pál keresztényeknek írja, hogy ne hazudjanak. Itt kérdezhetnénk, hogy miért? A keresztények szoktak hazudni? Pál keresztényeknek írja, hogy ne haragudjanak. Kérdezhetnénk, hogy miért? A keresztények szoktak haragudni? Szoktak haragudni egymásra? Pál keresztényeknek írja, hogy ne vétkezzenek és ne lopjanak. Ne legyen közöttük bomlasztó beszéd, se keserűség, se indulat, harag és istenkáromlás. Kérdezhetjük, hogy miért? Keresztények azok vétkeznek, lopnak, bomlasztó beszédeket mondanak. Keserűség van bennük, harag és istenkáromlás. Pál szavai alapján a keresztények nem számoltak le a bűnnel? Hogy van ez? Erre keressük ma a választ. Pál apostol szavai alapján, a kijelentett ige alapján, és négy pontban fogjuk megvizsgálni, hogy az apostol mit mond a változásról. Az első pontban arról fogunk beszélni, hogy mi motivál minket erre a változásra. Milyenek voltunk korábban, és milyenek lettünk most, tehát a motivációról. A második pontban a változás módjáról fogunk beszélni, hogy ez hogyan történik. A harmadik pontban ez a változás konkrétan hogyan megy végbe, itt nagyon gyakorlatilag vizsgáljuk, és a negyedik pontban pedig arról lesz szó, hogy mi van akkor, ha nem érezzük, hogy változunk. Tehát először is, hogy mi motivál minket a változásra. Ezt Pál úgy kezdi el, hogy először is felmutatja kontrasztként, hogy a pogányok hogyan élnek, illetve milyenek voltatok ti, amikor még pogányok voltatok. Pál apostol nagyon erősen fogalmaz. Azt mondja, hogy hiába való a gondolkodásuk, az elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, megmaradtak tudatlanságukban, megkeményedett a szívük, továbbá, hogy az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és mindenféle tisztátalanságot művelnek. És akkor kérdezi a mai ember, hogy hát azért nem erős ez egy picit? Nem, ha körbenézünk a világban, azért ez nem túlzó. Nem általánosító. Illetve az is felmerülhet bennünk, hogy hát az apostol nem egy jó században élt, ami ilyen sötét volt, ennyi szörnyűség, ilyen emberek vették körül. Nem lehetett könnyű ilyen emberek között élni. Nem kellene-e ma az apostolnak ezen szavait csúnya, gonosz világra vonatkozóan egy kicsi szelidebben tálalni? Ezzel kapcsolatosan jegyezzük meg, amit egy amerikai prédikátor mond. Szerinte ma olyan időket élünk, amikor mindent átcsomagolunk. Megtévesztő a sok vezényszó, amelyek egyébként nagyon is jól hangoznak elsőre. Ilyen a tolerancia, a pluralizmus, a perspektivizmus, hogy minden több oldalról vizsgáljunk meg, a sokféleség, ami változatosság, és ezek a szavak mind valami jó dolgot jelölnek. Hát akkor miért olyan rossz ez a mai világ? Csak egy konkrét példát. Ha valaki tegnap nézte ezt a zenei fesztivált, az Eurovíziót, egy szakállas nő nyerte meg. És Ma olvastam a híreket reggel, és azt mondták, hogy ez a tolerancia győzelme. Győzött a tolerancia. Itt azért érezhető valami abból, amit az apostol mond. Az elméjükre sötétség borult, amikor már nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között. Minden összemosódik. Olyan értékek válnak gyalázatossá, amely korábban értékek volna. És a gyalázat válik sokszor értékké. Ne tévesszenek meg minket ezek a szavak. Valójában, ha odafigyelünk azokra a lelki, szellemi igazságokra, amelyekről az elmúlt hetekben szó volt, és amelyeket említettem a prédikáció elején, akkor megértjük azt is, hogy Pál apostol miért beszél ilyen radikálisan. Mert Pál apostol radikális, semmi kétség. De ha megértjük, hogy Krisztus vére által van váltságunk, még akkor is, hogyha sok pogányon nem látjuk azt, amit az apostol elmondott, de ha megértjük, hogy Krisztus vére által van bűnbocsánatunk, hogy neki vagyunk örökösei, hogy elrendeltettünk eleve elrendelése szerint, hogy eljegyzett pecsétjével, a Szentlélekkel, ha megismerjük azt, hogy milyen reménységre hívott el minket, hogy maga mellé ültetett már minket most a mennyben, hogy életre keltett korábban, akik lelkileg, szellemileg halottak voltunk, és vele együtt továbbá feltámasztott. Ha megértjük, hogy nem vagyunk idegenek, hanem polgártársai a szenteknek, és minket szenteknek hívnak, és mi Isten háza népe vagyunk, akkor megértjük, hogy ezt nem ismerni nem más, mint vak sötétség. Ha valóban a Pál által korábban elsorolt igazságok jelentik a fényt és az életet, akkor ezek hiánya logikus módon a sötétség és a halál. És figyeljük meg, hogy az apostol nem bizonyos pogány személyekről beszél, hanem általánosan minden pogányról. Ha tehát valaki nem jár Krisztussal, ha valaki nem keresztényként él, ha nincs kapcsolatban az Istennel, aki az élet forrása, akkor bibliai értelmezés szerint hiába való a gondolkodása, és az elméjét igenis sötétség borítja. És ne csak morális dolgokra gondoljunk, itt az ember hajlamos mindig morális dolgokra gondolni, hogy mit követnek el, ne csak cselekedetekre. Ide tartoznak a mentális dolgok is. Sőt, megfigyelhetjük, hogy Pál milyen nagy jelentőséget tulajdonít az életvitel egyik tényezőjének, a gondolkodásnak, a gondolkodás módnak. Azt mondja, hogy elméjükre sötétség borult. Nem véletlenül kezdi azzal az apostol, hogy a pogányok gondolkodása hiába való, és folytatja az ebből fakadó negatív erkölcsi megnyilvánulásokkal, mint az érzéketlenséggel, a megkeményedéssel és a tisztátalansággal. Ez az a kontraszt, amit felmutatva Pál próbál minket motiválni, akik már Krisztusban vagyunk, próbálja az embereket motiválni arra, hogy változtassanak az életükön, és az elhívásukhoz méltón éljenek. És ezt egy érdekes képpel teszi megfoghatóvá, és már is a második pontnál tartunk, hogy milyennek a változásnak a módja. Miután hallottuk Krisztus hangját, amely élővé tett minket, erről volt szó az Efézusi levél eddigi részeiben, arra tanít minket az apostol, hogy hogyan kell élnünk. És az első dolog, ez az érdekes kép, azt mondja, hogy öltözzünk át, vagy váltsunk ruhát. Vetkőzz le az óembert, és öltsd magadra az új embert. Sokan kérdezhetjük, hogy mire utal ez a két ruhadarab? Mi a régi ember, vagy az óember, és mi az új ember? És a 25. vers ezt segít megérteni. Ugyanaz a levetni szó szerepel ebben a versben, ami a 22-ben is, ezen keresztül akarja bemutatni Pál, hogy mit jelent levetni az óembert. Azt mondja, ez egy példa. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Úgy tűnik tehát, hogy az óember levetése például ez, amikor az óemberi, a régi élethez tartozó szokásokkal szakít valaki. Konkrétan itt a hazugságot mondja, az, amikor nem hazudik valaki többé. De Pál mást is említ. A haragot, a lopást, a bomlasztó beszédet, a keserűséget, az indulatot és a kiabálást. A Kolossé levélben ugyanerre látunk egy példát. Azt mondja az apostol, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, a szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt. Azért fontos ez a sor, és amit az Efézusi levél is mond, Mert eszerint az óember levetése, levetkőzése többet jelent annál, hogy felhagyunk régebbi cselekedeteinkkel, hiszen azt olvassuk, vessétek le cselekedeteivel együtt. A régi emberre tehát ne úgy tekintsünk, hogy egy-két rossz cselekedet. A régi ember tehát több, mint a régi gyakorlat. Mind az efézusi, mind a kolossi levél olyan dolgokat említ meg, például a harag, az indulat, amely a hazugság és más cselekedetek mögött áll. Az óember, tehát nem egy-két rossz cselekedet, hanem egy köteg attitűd, emóció, érzés, az egész valónk, amely alapján cselekszünk. Ez az, aki mi voltunk, mielőtt Krisztus kihívott minket a sötétségből. És mit jelent az új ember felöltése? Az efézusi levél így fogalmaz. Legyetek egymáshoz jóságosok, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak. A kolossi levél pedig így konkretizálja, mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsétek magatokra a könyörületes szívet, a jóságot, alázatot, szelídséget és türelmet. Ahogy az óember, úgy az új ember is, attitűdök, emóciók, érzések és cselekedetek egy olyan új együttese, amely egy keresztény embert jellemeznie kell. Azért mondom, hogy kell, mert ahogy mondtam, az apostol felszólít. Nem lehetőség, hanem egyértelmű utasítás a változásra, hogy változtassunk. De miért nem mondja az Pál apostol, hogy ha hisztek Krisztusban, akkor viselkedjetek jobban, és hát hagyjatok fel a rossz cselekedeteitekkel. Azért, mert jól tudja Pál apostol, hogy szívünkből fakad az a minta, ahogy élünk. Azt mondja, hogy vessük le az óembert, ezzel pedig azt mondja az apostol, hogy amit teszel, az te magad vagy. Tehát nem arról van szó, hogy vagyok én, vagy te, és vannak külön a mi rossz cselekedeteink, hanem van a régi én, és van az új én, amiből fakadnak ezek a cselekedetek. És mindezt jól érzékeltetik azok a párhuzamok és ellentétek, amiket Pál apostol használ a két emberrel kapcsolatosan. Nagyon érdekes, a 22. versben arról olvasunk, hogy vessük le az óembert, a 24. versben pedig arról, hogy öltsük fel az új embert. A 22. versben azt mondja, hogy az óember régi élet szerint való, a 24. versben pedig azt, hogy az új ember Isten tetszése szerint való. A 22. vers azt mondja, hogy az óember csalárd és gonosz a kívánságokban, a 24. vers pedig azt mondja, hogy az új ember igazságban és szentségben teremtetett. Emlékezzünk arra, hogy mi ez az új ember. Egy köteg attitűd, érzés, cselekvés, ami meghatározza ezt az új ént. Ez lett megteremtve, és ez egy hatalmas dolog. Főleg, ha megnézzük, hogy Pál apostol ugyanazt a kifejezést használja ezen a helyen, amit maga Jézus is használ, amikor az ember arról beszél, hogy Isten férfiúvá és nővé teremtette az embert. Ugyanis a Biblia narrációja szerint Isten az első embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Ismerjük a történetet, hogy bejött a bűn a világba, és az ember megromlott. Az új emberről pedig ugyancsak azt olvassuk, hogy Isten saját képére teremtette igazságosságban és szentségben. Ezért mondja Pál apostol azt, ha valaki hisz Krisztusban, új teremtés az. Ez teljesen más, mint a világban bármi. Megbízást kaptunk arra, hogy szentek legyünk, de ezt a szentséget Isten alkotta. Ezért mondja az efézusi levél. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljenek. És ilyen értelemben gondoljunk bele a ruházat. Az öltözék váltása egy teljesen kifejező kép. Vannak különleges ruházatok, különleges alkalmakra. Ilyenkor a ruházat elárulja azt, hogy hol vagyunk. Úgy mondjuk, hogy alkalomhoz illően öltözködünk. A ruházatot meghatározhatja a munkánk is, a katonák, a tengerészek, a papok, az orvosok. A munkájukra jellemző ruházatot viselnek. És ha valaki rájuk néz, akkor tudja, hogy kik ők, tudja, hogy mivel foglalkoznak. És utána úgy is fogalmazhatunk, hogy a ruházat meghatározza az identitásukat. Úgy is állnak hozzájuk az emberek, az orvosokhoz is úgy közelednek a betegek. Vagy gondoljunk a rabokra, a fegyencekre, ez egy negatívabb példa. Például, amikor a rabokat kiengedik, akkor új ruhát öltenek, levetik a rabruhát, jelezve, hogy a szerepükben, az identitásukban egyfajta váltás történt. És ha belegondolunk, akkor ez egy csodálatos gondolat. Azt tudjuk mondani, hogy Isten alkotása vagyunk, Isten keze munkája. Pál ezért nem mondja azt, hogy rendben, keresztény vagy, most szabadulj meg a rossz szokásoktól, és szerezzél mellé egy-két jó szokást. Ez legalizmus lenne. Ez az lenne, hogy a saját erőnkből próbálkozunk. Hogy Isten megmentett téged, megszabadítod, de most aztán már javítsad föl magad. Nem. Isten kegyelméből egy új személy lett megteremtve, egy új ember lett megalkotva, és ez magában foglal minden egyes aspektust, érzéseket, gondolatokat, attitűdöt, cselekedetet, mindent. Ha Isten új személy teremtett, egy új embert, ha új identitással ajándékozott meg kegyelemből, akkor ez egyszer s mind azt is jelenti, és ez a keresztény élet egyik legmeghatározóbb aspektusa, hogy nem azért cselekszem, hogy jobb legyek. Ilyen értelemben a kereszténység, és ezt mindig hangsúlyozom, minden más spirituális úttól, iskolától, önfejlesztő módszertől és világvallástól különbözik. Nem te érsz el egy magasabb lelki, spirituális szintet önerőből, hanem előbb tudod meg azt, hogy Isten mivé teremtett téged, hogy milyen csodálatos helyzetben vagy, hogy Isten minek alkotott, hogy Krisztusban mit nyertél el. És ezek után csak vagy felhatalmazva arra, hogy úgy cselekedj, amire ő elkészített. Azelőtt, hogy még bármit is tettél volna. Adódik a kérdés, hogyha magunkra és a gyülekezetre tekintünk, vajon hogyan élünk a hétköznapokban? Meghatároz-e minket ez az alapvető identitás? Úgy határoz meg minket ez az alapvető identitás, mint ahogy férfiként vagy ahogy nőként tekintesz magadra? Mert bizony ennyire alapvető dolog ez. Azért fontos ezt megérteni, hogy új identitásod van, mert hogy láttuk, meghatároz mindent. Gondolkodás, érzés, cselekedet, minden. Egészen konkrétan pedig azt határozza meg, hogy hogyan élsz, hogyan beszélsz, hogyan bánsz a pénzzel, milyen a házasságod, mit nézel a tévében, egészen triviális dolgokat is, mit olvasol és mivel töltöd a szabadítőt. Pál apostol tehát nem mond mást, mint azt, hogy járj az új identitásodhoz, járj az új énedhez méltón. Nem kell egy új könyv, nem kell egy új guru, nem kell egy új módszer, csak azt kell felismerned, hogy új éned van, az új embered megvan teremtve, és aszerint kell élned. Ebből természetesen az is következik, hogyha megérted, hogy új identitásod van, ezt Isten elkészítette számodra, akkor ennek van egy közösségi vetülete. Ugyanis a másikra is úgy kell tekintened, mint Krisztusban új emberre, aki igazságosságban és szentségben teremtetett. És talán ez a legnehezebb. Ha különféle kegyelmi ajándékokat kaptunk, amiről múlt héten volt szó, és ugyanolyan fontos mindegyik Krisztus gyülekezetében, mint ahogy a testben a legkisebb ín, csont, akkor a másikra vonatkozóan azt is el kell fogadnunk, hogy a másiknak új identitása van. A kegyelmi ajándékokat arra kaptuk, hogy Isten gyülekezetében tevékenykedjünk egymás építésére. Ugyanúgy erre kaptuk ezt az új identitást is. Megkapja mindenki. És nem csak az, aki lelkész, nem csak a szolgálók kapják meg, nem csak azok, akik többet tudnak a Bibliáról, nem csak azok, akik számunkra tökéletesnek tűnnek, vagy igaz hívőknek, hanem mindenki, aki elfogadta Krisztust megváltójának, és Úrnak vallja őt. És nézzük meg, jelérkezvén a harmadik ponthoz, hogy hát konkrétan hogyan megy végbe ez a változás. Hallottuk azt, hogy mi motivál, hogy mi ez a változás, és hogy konkrétan hogyan megy végbe ez a változás. Hogyan képes az ember azon attitűdök, érzelmek, cselekedetek egész kötegét felölteni, amit Isten már megteremtett. Mert azt tudjuk, hogy Isten ezt megteremtette. Ez a kulcskérdés akkor, amikor arról beszélünk, hogy hogyan éljük a keresztény életet. Hogyan gondolkozol akkor, amikor tudod, hogy Isten teremtette meg a gondolataidat? Hogyan érzel úgy, hogy felismerhető legyen, hogy Isten a teremtője az érzéseidnek? Hogyan cselekedjünk úgy, hogy azt tudjuk mondani, Isten a cselekedetünk teremtője? Hogyan öltözött fel az új embert, akit Isten teremtett? És nagyon érdekes, a 23. versben volt szó a 22-ről és a 24-ről, és a 23. versben található ez konkrétan. Azt mondja az apostol, újuljatok meg elmétek lelke szerint. Itt így mondom, úgy olvastuk, hogy újuljatok meg lelketekben, és újuljatok meg elmétekben, de valójában itt eredetileg erről van szó, és ezt a Károli fordítás jobban hozza, hogy újuljatok meg elmétek lelke szerint. Itt valójában arról van szó, hogy újuljatok meg értelmetekben, újuljatok meg gondolkodásatokban, újuljatok meg arról, ahogy gondolkodtok. Elmétek lelke szerint. És ez a híd az óember, aki a család és gonosz kívánságok miatt megromlott, ami csalt, hazudott, és ami az igazság hiány volt, és az új ember között, aki Isten tetszése szerint meg lett teremtve igazságosságban és szentségben. Ez a kulcsa minden egyes felszólításnak és ösztönzésnek, könyörgésnek az új szövetségben. Ha az attitűdjeid, az érzéseid, a cselekedeteid, a megújult elméd, vagy megújult értelmed lelkéből fakadnak, akkor egyrészt a tiédnek mondhatod őket, tiédnek nevezheted őket, de mélyebb értelemben, ahogy láttuk, ezeket Isten teremtette, igazságban és szentségben. És hogyan történik meg ez a gyakorlatban? A válasz az, hogy meg kell tölteni az elménket, ez egy kicsit prózainak tűnik, folyamatosan azzal az igazsággal, amely a spirituális, örökkévaló, mennyei igazságról szólnak. A korintusi levélben azt mondja az apostol, ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk megújul napról napra. De hogyan? És a válasz ugyanígy található, mivel nem láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Pál apostol is maga úgy újul meg elméjének lelkében, hogy az értelmét egyre inkább az örökkévalóság láthatatlan igazságaival tölti meg, és így szorítva ki a világ zajosságát és családságát onnan. Máshol azt mondja az apostol, az oda fennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok és a ti életetek el van rejtve Krisztusban. Ezért elménket és értelmünket ezekkel a mennyei igazságokkal kell megtölteni. Pontosan ezért imádkozott Pál apostol így az Efézusi levél elején, ha emlékezünk, hogy világosítsa meg Isten a szemünket, hogy meglássuk, hogy milyen reménységre hívott el minket, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk. Miért akarja Pál, hogy ezeket a dolgokat lelki szemeinkkel szemléljük? Mert ez változtatja meg az értelmünket, ez változtatja meg a gondolkodásunkat, ha Isten hatalmáról és ígéreteiről szóló igazságokkal töltjük meg. Ha értelmünk megújul, máshogy gondolunk magunkra, akkor ebből egy idő után ezek az új attitűdök, új érzések, új cselekedetek fakadnak, és ezek igazsággal és szentséggel öltöztetnek föl minket. Ez az új személyiség, ez Isten teremtménye. És most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amely talán a leggyakorlatibb, és amely a legáltalánosabb tapasztalatunkat érinti. Tudjuk azt, hogy milyenek voltunk pogányként, tudjuk azt, hogyan kell változnunk, tudjuk azt, hogy konkrétan ez hogyan megy végbe. De mi van akkor, ha úgy érezzük, hogy nem változunk? Mi van akkor, ha úgy érezzük, hogy hát alig fejlődök valamit? Tulajdonképpen nem is voltam annyira más régen. Úgy érzem, hogy ott tartok, ahol voltam, sőt, még az is lehet, hogy új problémák merültek föl. Ami korábban egyszerűnek tűnt, az lehet, hogy most már nehéznek tűnik. Továbbra is ott a bűn. Egyszer olvastam egy érdekes kommentet egy az afganisztáni nőkről szóló cikkben, és arról kérdezték ezeket a nőket, hogy miért hordanak még mindig burkát. Ez a burka az egész testüket befedő fekete öltözék, amelyeket az elnyomó talibánok kényszerítettek rájuk. Tehát miért hordják még mindig, ha egyszer megszűnt a kényszer, és nem is szeretik azt hordani? És akkor azt mondták, olyan sokáig éltünk a sötétségben, hogy már félünk a fénytől. És azt hiszem, hogy ez egy jó hasonlat arra nézve, hogy valakinek miért lehet olyan nehéz levetkőzni az óemberét. Miért olyan nehéz megszabadulni a régi szokásoktól, a viselkedéstől, annak ellenére, hogy tudja, hogy elnyerte a bűnei bocsánatát, a fényben jár, és örök élete van. Valószínűleg sokan így vannak vele. Megszokták az addigi életüket. És egyszerűen nem veszik a fáradtságot arra, hogy megismerjék az írás kijelentéseit a jelenlegi helyzetükre vonatkozóan. Ha nem ismerik az írás kijelentéseit a jelenlegi helyzetükre vonatkozóan, akkor nem is tudnak megújulni elméjük lelke szerint. Nem ismerik az arról szóló igazságot, hogy Krisztusban ők már új teremtések, hogy új identitással rendelkeznek. És ha ezt nem ismerik, akkor nincs meg a cselekvés motivációja. És ebből a szempontból ez az ige hirdetés sorozat önmagában is egy illusztráció, mert mi sem teszünk mást hétről hétre, mint megismerjük Isten ránk vonatkozó kijelentéseit, igazságait, és folyamatosan megújulunk értelmükben, gondolkodásunkban. Olyanokat tudhatunk meg, amelyeket azelőtt nem tudtunk. Olyanokat tudhatunk meg magunkra vonatkozóan, amelyeket előtte nem ismertünk. De sokan vannak olyanok is, és szerintem mindannyian szoktunk így fogalmazni, akik a következőket mondják. Több önuralomra van szükségem. Több önfegyelem kell. A bűneimet jobban fel kell ismernem. Az akaratomat meg kell erősítenem. Nagyobb jártasságra kell szert tennem az életem irányítását illetően. Ez mindannyiunknál előfordul. De az a baj ezekkel a mondatokkal, hogy sok bennük az én. Nekem kell megtennem, nekem kell elvégeznem, nekem kell rákényszerítenem magamat. És ezekkel a megfogalmazásokkal az a baj, hogy olybá tűnik, mintha az óembert, a régi embert próbálnánk renoválgatni, csinosítgatni, amiről végérvényesen ki lett jelentve, hogy megromlott. Azzal már nem lehet mit kezdeni. Nem lehet azt, ami romlott, azt nem lehet élővé tenni. A saját energiáidra, kapacitásodra tehát hiába támaszkodsz ebben a változásban. Jobb lenne talán azt mondani. Jézus, köszönöm, hogy megváltoztattál. Jézus, köszönöm, hogy megvan az új emberem. Jézus, köszönöm, hogy megvan az új identitásom. Köszönöm, hogy felöltöztettél, és köszönöm, hogy meghallgatsz és segíts nekem. És itt jogos a kérdés, talán a legfontosabb kérdés. Egyrészt új identitásunk van, de közben mégis fel vagyunk szólítva dolgokra. Hát tiltásokkal és felszólításokkal találkozunk. Most akkor Isten cselekszik, vagy én cselekszem? Mennyi az ő felelőssége, és mennyi az én felelősségem? És valaki ezt egyszer úgy fogalmazta meg, ez egy nagyon szemléletes kép szerintem, mint olyan ez, mintha egy óceánon kelnénk át. Sokan a lelki érettséget saját erejükből akarják elérni, kb. Úgy, mintha beülnének egy evezős csónakba, és szépen lassan elkezdenének átevezni az óceánon. Nos, ez biztos recept a kimerültségre. Erről már beszéltünk. Mások azt mondják, nagyon kegyesen, hogy teljesen Isten kegyelmétől függnek. És ennek így is kell lennie, csak hogy negatív esetben ez úgy néz ki, hogy az ember totálisan elhagyja magát, olyan, mint egy hánykódó ember az óceánon, aki teljesen föladta, és abban bízik, hogy Isten majd valamiféle mágikus úton, spirituálisan átformálja őt. Éppen ezért a legjobb kép szerintem a vitorlás, amelyet a szél hajt előre. A tengerészek ugyanis nem teremtenek szelet, de tudják, hogy hogyan kell azt hasznosítani, hogy előre vigye őket. És azt hiszem, ez így van velünk is. Mi nem teremtjük meg az új természetünket, de Isten lelke segítségével felöltözzük az Isten által alkotott új embert. Természetesen igaz, hogy ez nem egy csettintésre történik. Pál ezért nem is mondja azt, hogy hát most aztán már pillanatok alatt tökéletesnek kell lenni. Nem beszél arról, hogy csettintése történik, hogy perfekt tökéletességet eléred. A levetkőzni és a felöltözni egy állandó, egy folyamatot jelöl. Továbbá érdemes azt meggondolni, hogy felhagyni a régi szokásainkkal nem elég. Valaminek a puszta hiánya nem elegendő. Ezért mondja Pál a tiltásai után rögtön, hogy legyetek irgalmasak, legyetek jóságosak, bocsássatok meg egymásnak. Ha régieket nem helyettesítjük egy új habitussal, valami mással, akkor az nem lesz tartós folyamat. Például nem elég felhagyni valamilyen rossz szokással, ha csak nem helyettesítjük például egy egyéni vagy csoportos imádkozással, mondjuk az írásnak az olvasásával, vagy bármi mással. És ha valaki ezt nem teszi meg, akkor a gyakorlat és a tapasztalat azt mutatja, hogy visszatér egy idő után a régi beidegződéseihez, a régi cselekedeteihez. Nem elég levetkőzni az önzést, az egoizmust, ha nem öltözzük fel a mások iránt való szolgálatot, akármilyen formában is történjen ez. Biztasson minket abban, hogy Krisztus lelke bennünk lakozik, ez tény, és az óember, ha úgy tetszik, ez az óén többé nem irányít minket. Másképp fogalmazva, megvan az erőnk arra, hogy nemet tudjunk mondani, hiszen Krisztusban újjá lettünk teremtve. És a végén egy példát szeretnék mondani, egy filmet, amit talán a legtöbben láttak, a Gyűrűk ura című film, és annak a második részében van szó egy bizonyos Sméagolról, aki egy hobbit volt. A Sméagol, amikor hobbit volt, megtalálta az egy gyűrűt, amit a gonosz úr alkotott, és hát egy undorító, elkorcsosult élőlényé változott át. Frodo, a hobbit, ő még a lény irányában is jó indulatot tanúsít, jóságot, és valahogy Gollam, ez a nyálkás, szörnyű lény, aki csak a saját vágyai hajtanak előre, ennyiben jó példa az óemberre, valahogy szépen lassan kezd megváltozni. És van egy érdekes jelenet a filmben, amikor az egy testben lévő két természet, a Gollam és a Sméagol elkezd konfrontálódni egymással. És olyan, mintha egy ilyen tudathasadásos személy lenne, és egyfolytában egymással beszélnek. Az egyik le akarja gyűrni a másikat. És van egy pont, amikor Sméagol elkeseredetten harcol, és végül azt mondja sikítva, hogy tűnj el, és soha ne is gyere vissza. És van egy pillanat, amikor hirtelen eltűnik ez a Gollam, ez a negatív személyiség, és hogy kivirul Sméagolnak az arc, és hogy körülnéz, hogy hol van. Ahogy Sméagol megmondta Gollamnak, bár ez a példa sántít, mert Gollam végül sajnos hát felülkerekedik, de mi nemet tudunk mondani a vágyainkra, a szokásokra, a habitusra, hogy többé ne vádoljanak minket, hogy többé ne vegyék el a megváltásunk felett érzett örömöt, és ezt azért tudjuk megtenni, mert Isten kegyelméből új természetet kaptunk, amelyet ő készített elő, ő alkotott meg, ő teremtett meg, és ezt nekünk fel kell öltöznünk. Ámen.
Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, teremtő Istenünk, hogy életet adtál, és önmagadat oly gazdagon adtad, és adod nekünk az életben. És magasztalunk téged, hogy az Úr Jézus Krisztusban, a Szentlélek erejében újjá teremtettél bennünket valóságos igazságban és szentségben. Köszönjük, hogy ezt pecsételted újra el mindannyiunk számára, akik itt voltunk, hogy nem a mi erőnk, hogy nem a mi erőfeszítésünk, hanem a te mindent megelőző kegyelmed, az, amely bennünket megtart, és amely bennünket, ez a te nagy szereteted változásra hív. Így szántuk magunkat oda te neked, és így könyörgünk most azért, hogy ezt a nagy titkot, hogy Krisztus él bennünk, és újjá lettünk, hadd tudjuk egyre inkább kimunkálni a mindennapi életben. Lelked legyen az, aki újra és újra rámutat, hol és miben hívsz bennünket változásra, mit jelent újra és újra levetkőzni a régit és felöltözni az újat. Mennyi atyánk, imádkozunk most közöttünk azokért, akik ennek a nagy titoknak a kapujában állnak, akik tudják, hogy ez az új valóság még nem született meg bennük, Erősítsed őket, bátorítsad őket, vonjad őket magad felé. Vezesd őket azon az úton, amelyen elindítottad, adva szívükbe most azt a reménységet, hogy eljön az a nap, amikor egészen bizonyosan el tudják mondani, hogy ők a tiéd. Imádkozunk gyülekezetünknek a közösségéért, hogy valóban úgy tekintsünk egymásra, mint akik a Krisztuséi és akik Krisztusban új életet nyertek. Hogy gyakoroljuk a megbocsájtást, a szeretetet, az irgalmasságot, a jóságot, az alázatot, a szelídséget. És hadd éljük meg ezt a mindennapjainkban, a családunkban, a munkahelyünkön, az iskolában. Hadd legyünk követei annak a hatalmas nagy munkának, amit Krisztusban végeztél, és amit folyamatosan végzel a világban. Egészen addig a napig, amíg ő vissza nem jön. Köszönjük ezt a végső reménységet, hogy szemtől szembe fogjuk látni az újjáteremtett valóságban, az új világban, amikor egyszer és mindenkorra letörölsz minden könnyet a szemeinkről. Köszönjük, hogy így táplálsz, így éltetsz, és így adsz erőt, hogy betöltsük a küldetésünket a világban. Hálásak vagyunk neked ezért. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.